Az bizonyára tudjátok, hogy az első keresztények nem ünnepelték karácsonyt. Szóval az első néhány században a karácsony, mint ünnep, az nem létezett. És kedves gyerekek, hadd kérdezem meg tőletek, hogy sajnáljátok azokat a gyerekeket, akik úgy Krisztus után az első 1-2-3 században születtek. Nem ünnepelték a karácsonyt. Az rossz volt nekik? Nem volt ajándék, nem volt fenyőfa, nem volt semmiféle csendeség éneklés, nem volt ilyen ünnepi hangulat, egyszerűen ez a nap is olyan volt, mint a többi. Tudja valaki, hogy miért nem ünnepelték Jézusnak a születésnapját az első keresztények? Az eljövetelét várták, ez így van. De miért nem ünnepelték meg a születését? Nem volt fontos dátum. Maga a tény, hogy Jézus eljött erre a földre megszületett emberként, az nagyon fontos volt, hiszen két evangélium is részletesen leírja Jézus születésének az eseményeit. Tehát ez nagyon fontos volt, de maga az ünnep az nem volt annyira fontos. És azt tudjátok, hogy később miért kezdték el ünnepelni Jézus születésének az ünnepét? Erre van több magyarázat is, vagy több oka is van ennek. Most hadd mondjak egy olyan magyarázatot, egy olyan okot, ami egy ilyen szellemi háttere van, tehát nem ilyen kulturális, meg római birodalom, meg nem tudom. Gondoljatok bele, hogy elindult a kereszténység, a gyülekezetek megalakultak, amikor már az apostolok mind-mind meghaltak, és az Úrhoz mentek, jött a apostoli atyáknak a korszaka, telt múlt az idő, és egyre messzebb voltak már azoktól az eseményektől, ami itt a Földön Jézus Krisztussal született. Tulajdonképpen a római birodalomban történt változás is, hogy államvallás lett a kereszténység, ez mind-mind segített abba, hogy fölhígult a kereszténység. És voltak olyan emberek, akik elkezdték hangsúlyozni azt, hogy tulajdonképpen Jézus Krisztus nem is Isten, hanem csak ember volt. Egy próféta volt, egy olyan ember volt, aki jó dolgokat hirdetett, az Isten képviselte. Szóval próbálták gyengíteni Krisztusnak azt a valóságát, hogy ő Isten is és ember is. Hogy mind a kettő 100%-osan valóság, hogy ő Isten fia is és ember fia is. Ez azt jelenti, hogy egyetért velem valaki. Szóval, hogy ő Isten is, meg ember is. Mind a kettő. És ebben a folyamatban volt egy Arius nevű ember, aki nagyon határozottan azt képviselte, hogy Jézus nem volt Isten. Igaza volt, vagy nem? Mi már tudjuk, hogy ő egy tévtanító volt, de nagyon sokáig az ő tanításai eléggé meghatározóak voltak, és sok emberrel elhitette azt, hogy Jézus Krisztus nem Isten, hanem csak ember. Aki megszületett, Isten képviselte, meghalt, és ennyi volt. És Ariusnak a tanításai hatottak az egész római birodalomban, sok gyülekezetben feszültségeket generáltak, szakadások lettek ebből, és később a zsinati döntések viszont helyretették ezt, és kibonták, hogy az Isten igéje azt mondja, hogy Jézus Krisztus 100%-osan Isten, és 100%-osan ember, hiszen Isten fia is valóságosan, hiszen Istentől született, és ember fia is valóságosan, hiszen Mária által született, tehát mind a kettő igaz rá. És ezért kinyilvánították azt, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, és az világos, és egyértelmű, és hogy ő Isten. És azért, hogy később ez egy ilyen világos egyensúly legyen, hogy ne csak azt hangsúlyozzuk, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, hanem hogy az ember fia is, elkezdtek beszélni a születéséről. És egy nagyon fontos ünnep lett később, hogy hirdetjük, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, aki elment és vissza fog jönni, de Jézus Krisztus az ember fia is, aki emberként megszületett erre a világra. És így szépen kialakult a karácsony ünneplésének a gyakorlata, hogy megemlékezni arról, hogy igenis Jézus Krisztus 100%-osan Isten fia és 100%-osan ember fia. Ezt egyébként föl tudja fogni valaki, hogy 100%-osan Isten fia és 100%-osan ember fia valaki? Hát ez csak inni lehet. 100 meg 100 az mennyi? Hát az 200 mindig. Igaz, a matematikában ez mindig így van. 100 meg 100 az 200. Ha 100%-osan ember, meg 100%-osan Isten, itt vagy 200%-nak kellene lenni, de hát 200% ilyen esetben nincs, tehát 100% a teljesség, igaz? De ez a matematika. Ha azt mondom nektek, hogy a fél igazság az hány százalékos igazság? Szóval a matematikában 100 meg 100 az mindig 200, akárhogy próbáljuk összeadni, de az életben tulajdonképpen, ha azt mondjuk, hogy valami fél igazság, akkor az nem azt jelenti, hogy az igazságnak az 50%-a, hanem a 100%-os igazság és a 100%-os hazugságnak a keveréke valamilyen módon. Akkor 200%, igaz? Szóval Jézus 100%-osan ember, és 100%-osan Isten, ezt mondja a Biblia, és ezt tényleg hittel kell elfogadni, hogy Géza mondta, ez nem matematika, ez annél sokkal több, ennél sokkal magasztosabb. Ez Istennek a törvénye, és az Istennek a kijelentése. Hát szeretném most felolvasni azt a történetet, amit a Biblia leír Máté evangéliumában, hogy hogyan született meg Jézus Krisztus. Kérlek benneteket, hogy kövessetek engem, ma van Bibliátok. Tehát Máté evangéliumának a második részénél fogom olvasni a Bibliát. Azzal a történettel, ami a napkeleti bölcsekről szól, és Jézus születéséről szól. Szóval Máté 2-ben ezt mondja a Biblia. Amikor Jézus megszületett a júdai Betlehemben, Heródes király idejében, ime bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték. Hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát, amint feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Amikor ezt Heródes király meghallotta, nyugtalan fogság fogta el vele együtt egész Jeruzsálemet. Összehívatta a nép valamennyi főpapját, írástudóját, és megkérdezte tőlük, hol kell megszületnie a Krisztusnak. Azok ezt mondták neki, a júdeai Betlehemben, mert így írta meg a próféta. Te pedig Betlehem, Júda földje, semmiképpen sem vagy a legjelentéktelenebb Júda fejedelmi városai között, mert fejedelem származik belőled, aki legeltetni fogja népemet, Izraelt. Ekkor Heródas titokban hívatta a bölcseket, pontosan megkérdezte tőlük a csillag feltűnésének az idejét, majd elküldte őket Betlehembe, és ezt mondta. Menjetek el, szerezzetek pontos értesüléseket a gyermekről. Mihelyt pedig meglátjátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek, és imádjam őt. Miután meghallgatták a királyt, elindultak, és íme a csillag, amelyet láttak, a feltűnésekor előttük ment, amíg meg nem érkeztek, és akkor megállt a hely fölött, ahol a gyermek volt. Amikor meglátták a csillagot, igen nagy volt az örömük. Bementek a házba, meglátták a gyermeket, anyjával, Máriával, leborultak, imádták őt, kinyitották a kincses ládáikat, és ajándékokat adtak neki. Aranyat, tömjént és mirhát, mivel azonban kijelentést kaptak, álomban, hogy ne menjenek vissza Jeruzsálembe, Heródeshez más úton tértek vissza a hazájukba. Miután eltávoztak, íme az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában, és így szólt. Kelj föl, vedd a gyermekedet és anyját, menekülj Egyiptomba, maradj ott, amíg nem szólok neked, mert Heródes halálra fogja keresni a gyermeket. Ő pedig felelt, vette a gyermeket, az anyját, és még éjnek idején elment Egyiptomba. Ott volt Heródes haláláig, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által, Egyiptomból hívtam ki fiamat. Amikor Heródes látta, hogy a bölcsek túlgyáltak az eszén, nagy haragra lobbant, elküldte az embereit, megöletett Betlehemben és annak egész környékén minden két esztendős és ennél fiatalabb gyermeket, annak az időpontnak megfelelően, amelyet pontosan megtudott a bölcsektől. Ekkor teljesedett be, amit Jeremiás prófétált, hang hallatszott Rámában, nagy sírás és jajgatás, Ráhel síratta gyermekeit, és nem akart megvigasztalódni, hogy már nincsenek. Amikor Heródes meghalt, íme az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában Egyiptomban, és ezt mondta, kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, és menj Izrael földjére, mert meghaltak azok, akik a gyermek életére törtek. Ő pedig felkelt, vette a gyermeket és anyját, és Izrael földjére ment. Amikor azonban meghallotta, hogy Júdeában Arkaleosz uralkodik, atya Heródes után, félt oda visszatérni. Miután pedig kijelentést kapott álmában, Galila területére vonult vissza, és amikor odaért, abban a városban telepedett le, amelyet Názáretnek neveznek, hogy beteljesedjék, amit a proféták mondtak, Názáretinek fogják őt nevezni. Imádkozzunk. Drága Úr Jézus, köszönjük neked ezt a történetet, hogy ez igaz, hogy ez rólad szól, és köszönjük, hogy mi is itt vagyunk, gyerekek és felnőttek, akik rád akarunk figyelni, és szeretnénk tőled valami mennyei bátorítást, kijelentést nyerni, és kérünk, hogy áld meg ezt az Isten tiszteletünket, szükségünk van rád, Uram, És segíts bennünket abban is, hogy ez az ünnepünk áldott legyen és tartalmas legyen, és ebben használd fel, Uram, ezt az Isten tiszteletet is. Legyen itt a Te kedves jelenléted, a Te áldásod, Uram, szükségünk van erre. Amen. Amen. Az elmúlt napokban én nagyon sokszor végigolvastam ezt a történetet, nem is tudom hányszor, nagyon sokszor. És egy dolgot láttam benne, ami ilyen nagyon különlegesen feltűnt nekem most, az, hogy állandóan módosítani kellett a terveket. Nem tudom, hogy megfigyeltétek-e azt, hogy mindig valami újabb akció volt, és mindig módosultak a tervek. Ti szeretitek, amikor elterveztek valamit, és akkor mindig módosítani kell a terveket? Ez izgalmas dolog, vagy frusztráló dolog? Amikor tudjuk, hogy mit szeretnénk, hova akarunk eljutni, mit akarunk elérni, és állandóan mindig módosítani kell. Mindig valami új dolog jön szóba, mert azt nem tudod megcsinálni, amit elterveztél. Valami más úton, más módon, más emberekkel, más körülmények között kell megcsinálni. Ki az, aki élvezi ezt? Senki? Néhány önként vállalkozó azért van. Szóval mi emberek olyanok vagyunk, hogy szeretünk ilyen biztonságra játszani, eltervezni valamit, és szépen a terveknek megfelelően átélni, megtapasztalni mindazt, amit szeretnénk, vagy elérni a célunkat. És ez a karácsonyi történet arról szól, hogy az emberi tervek azok nem valósulnak meg, hanem egy másik terv, az Istennek a terve valósul meg. Én szeretném, ha most megnéznénk néhány dolgot. Segítesz nekem kivetíteni? Igen, köszönöm. Én négy dolgot szeretnék megemlíteni, ami nagyon különleges ezekben a karácsonyi történetekben. Az egyik a népszámlálásnak a kérdése, a másik a menekülés Egyiptomba, aztán Heródesnek ez a gyilkos terve, hogy megöli a gyerekeket, és aztán ez a Galilea és Názáretnek a témaköre. Csak nagyon röviden hadd említsem meg, hogy miért fontosak ezek, és közben, amíg beszélünk erről, gondolj bele, hogyha te lennél a bibliai szereplőknek a helyében, Máriának vagy Józsefnek a helyében, akkor te mit csináltál volna? Szóval úgy kezdődik ez a történet, hogy már nagyon közel van a szülésnek az ideje, és a császár kitalálja azt, hogy népszámlálást rendel el, és ennek az az eredménye, hogy mindenkinek abba a városba kell visszamenni, ahol született, vagy a családja onnan származott, tehát egy óriási ilyen népvándorlást indít ez az egésszel. Hát most itt a rátok nézek, én csak Krisztit látom, aki közel van a szüléshez. Ki van még? Ja, ott hátul is, ott van a Bea is. Mennyi időtök van a szülésig? Bea, neked mennyi? 4 hét. Neked? 8 hét. Mondjuk 2 hét múlva, vagy 3 hét múlva Brüsszelbe kitalálnák, hogy az egész Európai Unióban mindenütt, mindenkinek vissza kell menni abba a városba, ahol született, ott valami adminisztratív regisztrációs folyamaton kell végigmenni, mennyire örülnétek neki? És ráadásul gyalog, ha nem szeretek gyalogolni, akkor kaptok egy szamarat hozzá. Jó lenne? Most gondoljatok bele, azok az édesanyák, akik arra készülnek, hogy megszülessen a gyermekük, nem arra vágynak, hogy gyalogoljanak hosszú kilométereken keresztül, talán ismeretlen úton keresztül, ráadásul egy óriási ilyen nagy forgalmat generál az egész népvándorlás, óriási a csúcsforgalom, és ennek az egésznek a feszültség, ennek az egésznek a stressze ott van, és közben még az is, hogy bármikor megszülethet a baba. Nem egy kellemes élmény, igaz? Minden normális ember akkor is, és ma is, és holnap is, és mindig, amikor gyermeket vártak, legyen ez az édesapa, legyen ez az édesanya, próbálta kialakítani normálisan azt a komfortos, békés környezetet, amiben megszülethet a gyermek, és hát ott mindenki jól érezheti magát, és biztosíthatja a gyermeknek is, meg a családnak is azt az örömet, hogy örüljünk annak, hogy megszületett a gyermekünk. Most ez az egész terv, hogy a császár kitalálja ezt a népvándorlás dolgot, ez az egészet keresztül húzza, és senki nem tud örülni, mert egy nagy feszültség van az egészben. Az elmúlt napokban ki az, aki élvezte a csúcsforgalmat? Nem találtál parkolót. Amikor az áruházakban beálltál a pénztárhoz, hogy fizessél, akkor legalább 1/4 órát kellett várnod, míg odaértél. Mindenütt előtted és mögötted is emberek. Ki élvezi ezt? Ugye a csúcsforgalom az ilyen sok ember, és mindenki kapkod, és mindenki akar valamit, ez nem igazán jó dolog. És gondoljatok bele, hogy Jézus születésének az idején tulajdonképpen ezt élte át József és Mária, hogy az utakon hát nem autók közlekedtek, és nem dudáltak egymásnak, hanem a szamarak meg a tevéknek a bőgése hallatszott, és óriási volt a forgalom. Egészen olyan nagy forgalom, hogy az összes szálloda teljesen foglalt volt. És egy következő kérdés, hogy gondolj bele, hogy a népszámlálásnak az eredménye miatt, a hosszú utazás meg a stressz miatt, mikor végre megérkeznek, akkor nincs hely. Szeretne valaki az utcán, vagy az istálóba, vagy nem tudom, hol szülni gyermeket? Kedves édesanyák, akik már szültetek, kórház vagy istáló, melyiket választanád? Ugye nem egy kellemes hely. És akkor nem volt kórház, nem volt egy olyan hely, ami komfortos lett volna, biztonságos lett volna, és ebben az egész helyzetben kellett megszületni Jézus Krisztusnak, és Józsefnek és Máriának átélni ezt az egész zűrzavart, káoszt, ami körülöttük van, mindazt a stresszt földolgozni, és mégis arra koncentrálni, hogy ők az Isten fiát fogják majd ott a családba fogadni, és mindennek még örüljenek is. Amikor megszületett Jézus, azt mondja a Biblia, hogy jászolba helyezték. Jól értitek, nem bölcsőbe, nem kis ágyba, nem Mici Mackós, meg Donát Kacsás, meg nem tudom milyen kis ágyba, hanem egy jászolba. Tudjátok, mi a jászol, mire szolgál, mi a funkciója? Köszönöm szépen, Barni. Az állatoknak rakták bele a szénát, szalmát, mindenféle olyan ételt, amit hát az állatok elfogyasztanak. És mostanában, amikor látunk ilyen jászolokat, ilyen betlehemes játékokba, ezeket a jászolokat miből készítik, azt tudjátok? A gyerekek, valaki meg tudja mondani, hogy a jászolt miből készítik? Na, Jászmin? Na, ki mondta? Fából? Jó hallottam? Köszi. Fából készítik. Tudjátok, Jézusnak miből volt a jászola? Nem fából. Kőből, köszönöm. Így van, kőből. Abban a kultúrában az állatoknak az etetésére szolgáló jászolokat ilyen kőből vágták ki, kivájták a kőnek a közepét, egy ilyen mélyedést vájtak bele, és abba tették bele az ételt. Ezeket a mindenféle szénát, szalmát, bármit, amit az állatok elfogyasztottak. Szóval Jézus Krisztus, mikor megszületett, akkor egy ilyen kőjászolba rakták bele. Kényelmes volt? Biztos nem. Szóval népszámlálás. Mire volt jó ez az egész? Azt mondja a Biblia, elgondolkodtam rajta, hogy Isten olyan hatalmas, hogy a királyok szívét úgy fordítja és úgy irányítja, mint ahogy a patakvize próbálja a helyet keresni és folyni a hegyoldalba lefelé. Hogy az Isten ilyen hatalmas, hogy tudja ezt befolyásolni. Az Isten miért nem befolyásolta a császárnak a gondolatait, vagy a terveit, hogy esetleg egy fél évvel később, vagy soha ne legyen népszámlálás, vagy 5 évvel később legyen, hát nem mindegy lett volna. Miért nem történnek normálisan a dolgok? Miért kellett ezt az egészet fölkavarni? Gondolkoztatok már ezen? Aztán egy másik dolog, megtörténik a születés az istálóban, abban a környezetben, abban a jászolban, ami kőből volt, és nem tudnak ott sokáig nyugodtan pihenni, mert azt mondja a Biblia, hogy menekülniük kellett, mert Heródes, az akkori király, aki egyébként abban az időben már az élete utolsó szakaszában egy ilyen agyilag nem biztos, hogy 100%-ig beszámítható ember volt, tehát magyarul azt is mondhatjuk, hogy egy bolond ember volt, aki mindentől és mindenkitől félt, és nagyon féltette a hatalmát, az életére tör tulajdonképpen ennek a kisgyermeknek, Jézusnak. És kedves szülők, gondoljatok csak bele, megszületik a gyermeketek, eltelik néhány nap, és azt halljátok, hogy valaki meg akarja ölni a gyermekedet. Hogy dolgozod ezt föl? Hogy meg akarják gyilkolni azt az ártatlan gyermeket, aki semmi rosszat nem tett meg még. Ez a Heródes egyszerűen ki akarja írtani Jézus Krisztust, nehogy ő legyen a király helyette. És emiatt el kell kezdeni nekik menekülni, és elmennek Egyiptomba. Szeretnéd azt, hogyha megszületik a gyermek, és néhány napon belül el kellene hagynod Magyarországot, és fogalmat sincs, hogy mi lesz egy következő országból, mész. Gondoljatok bele, hogy mivel járt ez az egész. Menekülni kell, mert Isten angyala kijelenti Józsefnek, hogy azonnal induljatok, mert Heródes halálra keresi a gyermeket, és azt mondja a Biblia, hogy még azon az éjszakán gyorsan elkezdtek csomagolni, és elindultak, és mentek külföldre, vagyis hát Egyiptomba, az egyik szomszédországba. Ki élvezné ezt, hogy megszületik a gyermek a családba, és a születés után pár nappal egy éjszaka el kell hagyni az országot, és menekülni kell külföldre. Amikor a karácsonyról beszélünk, akkor sokszor olyan idilli történet. Milyen szép ez a jászol dolog, milyen szépek ott az istálóban az állatok, ott van az aranyos kis Úr Jézus Krisztus, megszületik, mindenki mosolyog, olyan kellemes és olyan szép ez az egész. De most gondolj bele, hogy mi van mögötte. Hogy nem is olyan kellemes ez az egész. Nem is olyan egyszerű ez az egész, amit Józsefnek és Máriának át kell élni, meg Jézusnak is át kell élni, ami történik velük. És elmennek Egyiptomba, és menekülnek. És ott nem volt olyan lehetőség, hogy oda mennek a betlehemi, nem tudom, családsegítő központhoz, és azt mondják, hogy szeretnénk védelmet kérni, mert van egy király, aki tönkre akar tenni bennünket, vagy megfenyegettek bennünket, és kérünk valami biztosítékot, vagy menedékházat. Nem volt a menedék alapítványnak betlehemi kirendeltsége, hogy az anya otthonba bekérezkedjenek, igaz? Semmi nem volt. Abszolút nulla. Semmiféle ilyen szociális ellátás. Egyszerűen a király kitalált valamit, akkor az úgy volt, és végrehajtották. És nekik menekülniük kellett külföldre. Ugye mennyire bonyolult ez az egész, hogyha mögé nézünk a történeteknek. És aztán nézzük a következőt. Heródes legyilkoltatja a gyerekeket, miután rájön, hogy átjártak az eszén, és a bölcsek nem mondják meg neki, nem mennek vissza, és nem mondják el, hogy hol van Jézus, és ki a zsidóknak a királya. Belegondoltatok, hogy milyen szörnyűség történt ott Betlehembe? Hogy jött egy csomó katona, és azokat a pici ártatlan gyermekeket, akik abban az időben születhettek, ezeket egyszerűen csak legyilkolják. Hát senki nem szeretett volna akkor betlehemi lakos lenni, igaz? És pont fiatal házasként, vagy kevésbé fiatal házasként gyermek áldásban részesülni, és utána azt átélni, hogy a bolond király megöli a gyermekemet. Ugye milyen szörnyű? És még egy dolog, hogy miután Heródesnek az életének vége lesz, meghal. Jézus és a családja, József és Mária visszaindulnak Egyiptomból, és szeretnének újra normális életet élni. Visszajönnek, és azt látják, és azt tapasztalják, hogy Heródesnek a fia lesz a király természetesen, aki nem sokkal különb, kicsit igen, de nem sokkal különb, mint az apja volt. Ezért van bennük egy félelem, hogy mi lesz velünk, ha megtudják, hogy mi voltunk azok, akik miatt az egész vérengzés volt. Szóval ott volt egy félelem bennük. És azt mondja a Biblia, hogy az Isten angyala megjelenik, és ad egy kijelentést Józsefnek, hogy menjetek nyugodtan vissza, de ne Júdeába, tehát ne Jeruzsálem környékére, hanem menjetek Galileába, és telepedjetek le ott. Amikor a Bibliában olvasunk Galileáról, akkor ez szintén egy ilyen idillikus szép terület. Ott van a galilai tó, vagy a galilai tenger, ott halásznak a tanítványok. Szép, nyugis terület, olyan kellemes minden. De ezt, hogyha lefordítjuk magyarra, ezt azt is mondhatnánk, hogy Jézus és a családja, amikor visszajönnek, akkor nem tudnak a főváros és környékén letelepedni, hanem tulajdonképpen egy periférikus területre kell nekik menni, mert Galilea az abszolút ez volt. Én nem tudom Magyarországon mi a periféria, de ha valaki szeretne valamit elérni, a politikára, a gazdaságra, a társadalomra hatást gyakorolni, akkor azok az emberek úgy gondolkodnak, hogy Budapest és környéke. Igaz? Mert itt történnek azok a dolgok, itt van a kormány, itt van a parlament, itt vannak a minisztériumok, itt van minden olyan dolog, ami befolyásolja az emberek életét, és abba akar lenni valaki. De ha valaki egy ilyen ambícióval rendelkezik, és szeretne hatást gyakorolni, az nem Szabolcs-Szatmár, vagy Békés, vagy nem tudom, Somogy megye legszélső falujába fog elköltözni, hanem itt akar lenni középen. Ugye így van? És ez Jézussal kapcsolatban is így volt, hogy sokkal egyszerűbb lett volna tulajdonképpen Jeruzsálemben letelepedni, és onnan elkezdeni a szolgálatát. De mi történik velük? Elmennek Galileába, egy periférikus területre, ahol senki nem tudja, hogy kik ők, egyszerűen szinte eltűnnek. És mind-mind, amiket itt elmondtam, és lehetne még több dolgot is, de ma nincs rá több lehetőségünk meg időnk, csak ez a négy dolog, amit megemlítettem, ez azt jelenti, és azt mutatja be, hogy a karácsonyi történetben nem úgy történnek a dolgok, ahogy egy ember eltervezné, hogy szerintem ez így jó, és szerintem ez így kellemes, hanem mindig megváltozik minden, és valamilyen egészen más program fut végig. Szereted, ha te életedben ilyen, mindig ilyen programmódosítás van? Mint a GPS, amikor mutatja, hogy, hogy újra tervezés, és akkor mész valahol, újra tervezés, megint újra tervezés, mindig módosul, mindig valami. Mindig újra tervezés van. Szóval nem szeretjük ezt. Bizonyos, hogy én se szeretem, de mégis valahogy az élet az ilyen. És hadd mutassak valamit, ami szintén ezekkel a történetekkel kapcsolatos, és a karácsonyi történetben a Máté, illetve a Lukács evangélium, akik leírják ezt a karácsonyi történetet, Jézus születésének a történetét, beleteszik, hogy mi miért történt így. Az egyik, hogy miért kellett ezt a népszámlálást pont akkor csinálni, miért kellett a születés előtt néhány nappal pont elmenni és Betlehembe megjelenni, és ott a népszámláláson részt venni. Tudjátok miért? Azt mondja a Biblia a Mikeás 5.1-ben, hogy már a proféták előre megmondták, hogy Jézus Krisztus Betlehembe fog megszületni. Mert Isten azt is tudja, amit én meg te nem tudunk. Azt is tudja, ami holnap és holnap után lesz. És mivel Isten tudta azt, hogy ennek így kell lenni, ezért... Hát benne volt ez, hogy népszámlálás, vándorlás, hosszú csúcsforgalmas időszakot átélni, és végül Jézus Krisztusnak megszületni. Szóval, ha így nézzük, emberileg ez egy ilyen zűrzavar, ha megnézzük a másik oldalát, az Isten tervébe meg tökéletesen belepasszol minden, és működik. Egy másik dolog, menekülés Egyiptomba. Azt mondják a proféciák, hogy Jézus Krisztussal kapcsolatban az egyik fontos dolog volt, hogy Egyiptomból fogja kihívni Isten az ő fiát. Ezt mondja a Biblia a Hósás 11.1-ben. És nekik menekülniük kell Egyiptomba, és kis idő múlva Egyiptomból fog visszajönni Jézus Krisztus. Ez véletlen volt? Nem volt véletlen, ez Isten így tervezte el, ennek így kellett lenni. Aztán egy következő dolog, hogy Heródes legyilkolja a gyermekeket. Ez egy szörnyű dolog egyébként, de Isten ezt előre látta, és benne volt már a proféciákban, a Máté 2.17-ben ezt olvassuk, hogy amikor ez történt, akkor beteljesedett az, amit Jeremiás profétált. Jeremiás sok száz évvel Jézus előtt élt, de már akkor megmondta, hogy Ráhel siratja a gyermekeit, és nem akar megvigasztalódni, hogy már nincsenek. Ez arra vonatkozott, arra az időre, amikor Heródes elkezd vérengzeni. Hogy Isten ezt előre már látta, hogy akkor mi fog történni. És még egy dolog, hogy miért kellett nekik a perifériára menni? Miért kellett nekik Galileába és hát Názáret városába letelepedni? Mert Isten ezt előre tudta. És azt mondták a proféciák, hogy amikor majd Jézus szolgálata elkezdődik, akkor őt nem betlehemi Jézusnak fogják majd nevezni, hanem Názáreti Jézusnak fogják nevezni. Ezért kellett Názáretbe vonulniuk és ott letelepedni. Egyébként egy érdekességet szeretnék csak megemlíteni. Az evangéliumban benne van az, hogy amikor Fülöp találkozik Jézussal, és annyira megörül, hogy tényleg a messiással találkozik, akkor szól Nátánaelnek a testvérének, és azt mondja, hogy gyere, mert találkoztam a messiással. És a beszélgetésükből az derül ki, hogy a názáreti Jézussal találkozott a messiással, és Nátánael, tudjátok, mit mond? Hogy származhat-e valami normális dolog Názáretből, vagy Galileából. Az akkori emberek úgy gondolkodtak, hogy Galilea az a periféria. Ott semmi normális dolog nem történik. Ott csönd van, ott nyugalom van, ott semmi olyan fontos dolog nem történik. És amikor Jézus megjelenik, és azt mondja, hogy názáreti Jézus, akkor azt mondják, hogy Názáretből jöhet valami jó. És erre azt mondja Fülöp, hogy hát gyere, nézd meg. Hát persze, hogy lehet. Szóval az Isten terve, meg az ember terve, az nem mindig van szinkronba. A mi elképzeléseink és az Istennek az elképzelése, az nem mindig ugyanaz. Ezt tapasztaltad már? Itt van ez az ábra, amit láttok. Egy piros vonallal próbáltam jelölni azt a vonalat, ami az Isten terve. És ezzel a szürkés-kék színű vonallal pedig az embernek a tervét. És tulajdonképpen a te életed is, meg az enyém is ilyen, hogy néha érintkezünk az Istennek a tervével, és ugyanazon a vonalon megyünk, néha meg eltérünk ettől. Mi állandóan hullámzunk, és próbálunk valamilyen módon egy normális életet élni, de valamikor az Isten tervében benne vagyunk, és azt tesszük, engedelmesek vagyunk, valamikor meg eltérünk ettől. És van néhány igevers, ami itt azt mondja, hogy az Istennek a tervei azok nagyszerűek. vagyis nagyon jók. Azt is mondja a Biblia, hogy csodálatos terve van az Istennek, és ő végre is hajtja ezeket a terveket. Azt is mondja a Biblia Róma 11.33-ban, hogy ó Isten gazdagságának, bölcsességének és ismeretének mélysége, milyen megfoghatatlanok az ő ítéletei, és milyen kikutathatatlanok az ő útjai. Szoktad érteni az Istennek a tervét? Néha előre értjük, néha tudjuk, néha csak utólag jövünk rá, hogy mi az Istennek a terve. De ezen a karácsonyon én ma azt szeretném valamennyünknek a szívére helyezni, ami egy fontos üzenet, hogy Isten a te életedre vonatkozólag is, és az én életemre vonatkozólag is egy fontos tervvel rendelkezik. Istennek van egy ilyen forgatókönyve, amit a te nevedre állított ki. Ez biztos, hogy így van. A Biblia rengeteget beszél erről. És amikor ezt a forgatókönyvet megértjük és megéljük, akkor az Isten terve és az Isten programja működik az életünkben. Amikor meg próbálunk a saját elképzeléseinkhez ragaszkodni, akkor ettől szoktunk eltérni egy kicsit. De hadd mondjam azt, hogy az Isten gondoskodó Isten. Én amikor olyan 10-12 éves lehettem, van itt ilyen valaki, aki ilyen 10-12 éves körül van? Emelje fel a kezét. Köszi. Ó, van. Na, elárulok nektek egy titkot, oké? Körülbelül ilyen időskorban lehettem, amikor emlékszem, hogy legelőször eszembe jutott az, hogy én hallgattam a gyülekezetben mindenféle prédikációkat, és mindig arról beszéltek, hogy az Isten terve jó, engedelmeskedni kell, azt kell tenni, amit az Úr mond, azt, ami a Bibliában le van írva, és nagyon egyszerűnek tűnt, de fölmerült bennem az, hogy mi van akkor, ha az Isten, amit akar, azt én nem szeretném. Gondolkoztatok már ezen? Az Isten olyat akar tenni, amit én nem szeretnék. Akkor ez a kettő valahogy nem fog összeilleni. Sokáig ez volt bennem, hogy persze hiszek Istenben, akarom Isten követni, de hát azért, hogyha teljesen rábízom magam, akkor mi lesz az én akaratommal? Mi lesz azzal, amit én szeretnék átélni és megtapasztalni? És ez egy komoly kérdés. Akkor egy kicsit féltem ettől, megmondom őszintén, hogy úgy nagyon bízni Istenbe. Ma már nem 12 éves vagyok, hanem 40 akármennyi. Szóval kicsit többet átéltem és megtapasztaltam az életből, de hadd mondjam azt, hogy azt tudom, hogy amikor az Isten terve megvalósul az életemben, meg a te életedben, akkor sokkal jobb dolgok történnek, mint amikor az én akaratomat mindenképpen keresztül viszem. Átéltétek már ezt? Hogy az Istennek a terve az sokkal több és sokkal több nagyobb gazdagságot és áldást ad neked, mint amit te el tudsz képzelni magadnak. Egy példát hadd említsek Jézus Krisztuséknak az életéből. Olvastam itt az evangéliumban, hogy ezek a napkeleti bölcsek megjelentek, hosszú utat tesznek, és elmennek, és imádják, és tisztelik Jézus Krisztust. Ki küldte oda őket? Gondolkoztatok ezen? És miért kellett ezeknek a bölcseknek megjelenni, és elmenni egészen Betlehemig, és meglátogatni Jézust? Tudjátok, mi történt ott az első karácsonykor? Hogy Jézus egy csomó ajándékot kapott. Valaki tudja, hogy milyen ajándékot kapott Jézus? Ezek a bölcsek mit hoztak? Három dolgot kapott. Aranyat, tömjént és mirhát. Ezt a három ajándékot kapta. Szeretnétek ilyen ajándékot kapni? Az elsőt igen, a másik kettő az annyira nem fontos, igaz? Szóval sok arany azért az érték volt akkor is, ma is, és hát az arany az tulajdonképpen örök értékképviselője az emberiségnek, tehát az arany az mindig érték volt. A tömjén és a mirha az illatszernek, gyógyszernek, sok mindennek használták, de az is egy értékes dolog volt, tehát nem egy ilyen commerce cucc volt, ami mindenütt volt rengeteg belőle, hanem a tömjén és a mirháit, hogyha meg akarta venni valaki, akkor fizetni kellett elég sok pénzt. És belegondoltatok abba, hogy ezeket az embereket távoli országból Isten megszólítja és végigviszi őket egészen Betlehemig, azért, hogy imádják Jézust, és azért, hogy egy csomó ajándékot adjanak neki. És amikor átadják az ajándékot, és utána ők elmennek, akkor utána következik az, hogy menekülni kell nekik Egyiptomba. Mert Heródes kihirdeti, hogy meg kell ölni Jézust. Gondolkoztatok már azon, hogy miből fizették ezt az egészet? hogy miből finanszírozták azt, hogy itt hagyjuk ezt az országot, és elmegyünk egy másik országba. És amikor elmentek Egyiptomba, ott nem a bevándorlási hivatalhoz érkeztek meg, ahol menedékjogot kértek, és kaptak autót, meg lakást, meg nem tudom mit, hanem semmit nem kaptak. Hogy tudták élni az életüket, és finanszírozni az életüket? Az aranyból, a tömjénből és a mirhából, mert ez óriási értéket képviselt. Szóval ezen a karácsonyon szeretném összefoglalni a karácsonyi történetet abban, hogy ez a karácsonyi történet ez nem másról szól, mint a bizalomról, hogy bízzál az Istenben. Mária és József bízott az Istenben. Sok minden nem úgy alakult, ahogy ők szerették volna. Állandóan módosultak a tervek. Biztos kihagyták volna a népszámlálást, biztos kihagyták volna a csúcsforgalmit, biztos kihagyták volna a menekülést, sok mindent kihagytak volna az életükből, de mégis az Isten terve megvalósult, és bíztak az Istenben, és az Isten terve tökéletesen ott volt az életükben, és egyszerűen egy áldás volt rajtuk. És nem azt olvastuk, hogy mennyire frusztrált emberekké váltak, hanem egyszerűen engedelmeskedtek az Istennek, bíztak az Istenben. Hadd kérdezzem meg, hogy ezen a karácsonyon te bízol az Istenben? Van benne egy olyan bizalom, hogy bármi is történik holnap vagy holnap után, lehet, hogy ilyen programmódosítások lesznek. Én elképzeltem, hogy ezen az úton szeretnék menni, és Isten azt mondja, menjünk ezen az úton. Én szeretnék így élni, és azt mondja, Isten inkább legyen így. Bízol az Istenben, hogy ez jó lesz neked? Ez egy fontos kérdés. És hogyha igen van a szívedben, mint ahogy hallottuk, akkor ez meghatározza azt, hogy a következő éved milyen lesz. Hogy az Istenben bízó ember leszel, vagy pedig egy stresszes ember leszel, aki szívinfarktust fog kapni, meg fog őrülni mindenben, mert nem érti, hogy mi történik körülötte, és egyszerűen összezavarodik. Vagy pedig bízol az Istenben, és elhiszed azt, hogy ami történik, abban az Isten benne van, és még a nehézségekben is meg tud áldani, vagy a sikerekben is meg tud tartani téged. Szóval... bízunk az Istenben, mert a karácsonyi történet az nem másról szól, mint a bizalomról szól. Mert az életünk nem a véletlennek a műve, hanem az Isten tervének a műve. És szeretném azzal befejezni, hogy ne felejtsük el, és így induljunk a következő hetekre, hónapokra, évre, évekre, hogy amikor változások vannak az életedben, most akár anyagi területen, sokkal kevesebb lett a pénzed, mint eddig volt, vagy sokkal több lett a pénzed, mint eddig volt, akkor kérdezd meg Istentől, Istenem, mit akarsz ezzel? Ha megváltoznak az életkörülményeid, megváltozik a munkád, valami változik, amit te nem terveztél, akkor kérdezd meg Istentől, Uram, mit akarsz ezzel tenni? Mi a te terved ebben? Hogy tudjak ebbe beleilleszkedni. Hogy ne egy lázadó ember legyek, ne egy elégedetlen ember legyek, ne egy engedetlen ember legyek, hanem egy olyan ember legyek, aki tudok benned bízni. Amikor a kapcsolataim megváltoznak, vagy új emberek jönnek a környezetembe, és én nem terveztem ezt, vagy az meg kell szokni őket, vagy bármi változik, akkor kérdezd meg az Istentől mindig, hogy Uram, ebben az új helyzetben te mit akarsz tenni? Mit akarsz kihozni ebből? Mária és József olyan emberek voltak, akik tudtak alkalmazkodni az Isten tervéhez. És abban az új tervben, az Istennek a tervében engedelmesek tudtak lenni, és áldottak lettek. Ha ezt nem tették volna, akkor sokkal frusztráltabb és sokkal boldogtalanabb lett volna az életük. Szóval lefordíthatjuk a karácsonyi üzenetet úgy is, hogyha szeretnéd, hogy boldog legyen az életed, akkor alkalmazkodj az Isten tervéhez. Engedelmeskedj az Istennek. Szóval a karácsonyi történetet szeretném ezzel az igeverssel befejezni, ami összefoglalja mindazt, ami karácsonykor történt, amit akkor még József és Mária nem olvasott a Bibliában, mert ez később született, meg Pál apostol ezt a kijelentést jóval később kapja. De azt mondja a Biblia, hogy azt tudjuk, hogy akik az Istent szeretik, azoknak minden a javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott. És ha te egy ilyen ember vagy, akit Isten elhívott, megszólított, de az Isten útján jársz, akkor ne félj a változástól, ne félj a holnaptól, ne félj a jelentől, ne félj senkitől és semmitől, mert ha az Isten útján jársz, akkor az Isten meg fog tartani téged. Hát akik az Istent szeretik, azoknak minden a javukat szolgálja. Ezt néha ugyanúgy el kell hinni, mint amit az elején említettem, hogy Jézus 100%-ig ember, és 100%-ig Isten volt, mind a kettő, nehéz fölfogni. Ez az igevers is néha olyan, hogy vannak élethelyzetek, amikor nehéz fölfogni ennek az igazságát. De a hittel elhiszed és fölfogod, és azt mondod, hogy igen, ráteszem az életemet, mert ezt mondja a Biblia, akkor meg fogod tapasztalni, hogy lehet, hogy módosulnak dolgok, lehet, hogy új tervek születnek. Nem úgy alakul minden, ahogy te szeretted volna, vagy elképzelted volna. De ami ezután lesz, hogyha bízol az Istenben, az sokkal jobb lesz, mint amit te elképzeltél volna. Hiszünk ebben? Szeretnélek kérni benneteket, hogy befejezésül olvassuk ezt közösen, ezt az igeverset. Legyen egy ilyen karácsonyi programunk, hogy ne felejtsük el. Karácsonynak a történetében tulajdonképpen ennek az igeversnek az igazsága működik folyamatosan. Hát működjön a mi életünkben is így ennek az igazsága. Szóval mondjuk el együtt, jó? Azt pedig tudjuk, hogy akik az Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akik elhatározása szerint elhívott. Hát szóval legyen így, boldog karácsonyt, Isten áldjon meg bennünket. Amen.